Köszönöm szépen a bátorító gondolatokat. Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, jó látni veleteket, örülök, hogy együtt lehetünk ezen a ünnepen. Minden vasárnap számunkra egy ünnep, Krisztus feltámadásának örömünnepe. A mai témánk szintén nagyon gyakorlati, a mindennapi élet dolgaiból veszünk példákat, és ehhez kapcsolódnak az igei kijelentések, amiket szeretnék veletek megosztani, és ezekkel kapcsolatosan veletek együtt is gondolkodni. Lapozzatok kérlek János első leveléhez a Bibliáitokban, és a János első levele 4. fejezetének a 7. versétől kezdve a 21. versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. Tehát János első levele, 4. fejezet, 7. versétől egészen a 21. versig így hangzik Isten igéje. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeretett minket. Isten szeretet. És aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az sem szerethet, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki Istent, aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Amen. János apostol írja ezeket a sorokat, és idős korában teszi ezt, a sorokból, az egész leveléből átsüt az az érettség. Az a szellemi érettség, amire a Krisztus ismeretében a megpróbáltatások között is ő eljutott, és ennek a szellemi érettségnek az egyik nagyon nyilvánvaló jele az, ahogy az Isten szeretetéről és a testvéri szeretetről ő szól. Jánost úgy is nevezhetnénk, hogy a szeretet apostola, erre pedig az evangéliuma, és főként éppen a felolvasott szakasz, és ennek a igének a környezete is alapot ad számunkra. És azt is tudjuk róla, hogy ő olyan mértékben átjárt a Krisztusban megtapasztalt isteni szeretet, hogy ez a soraiból is átsüt. Tehát valószínűleg az apostol egyébként személyében is, amikor valaki már ebben az idős korában találkozott vele, akkor ez árad belőle, ez az isteni szeretet, ez a krisztusi szeretet, amely kirajzolódik az ő soraiból. Ilyen módon éretté vált, megérett a Krisztussal való újbóli, ugyanála az újbóli találkozásra. Azt is tudjuk róla, hogy magáról az evangéliumában is, amit ugye az evangélium, 4 evangélium, ha időrendben elhelyezzük, a legutolsó evangélium az övé, amit úgy megír, magáról úgy ír ebben, hogy a szeretett tanítvány. 4 helyen is előfordul ez a kifejezés az evangéliumában, hogy ő a Krisztustól, Jézustól szeretett ember. És hadd mondjam nektek, hogy ez a fajta szívbéli megértés és ennek a megélése, hogy Isten szeret engem. Ez az, amely, mint jó kovász élelte meg az apostolban az Isten szeretetének a felfedezését, és azt, ahogy ő aztán megnyilatkozik, megnyilvánul, akár a soraiból is látható módon, amit itt felolvastunk. A János 13:23-ban így olvasunk erről, Jézus mellett telepedett le az egyik tanítványa, akit Jézus szeretett, írja magáról János apostol. Majd a keresztnél, a Krisztus szenvedett a kereszten is, letekint a keresztről, a 19:26-ban János evangéliumában ezt olvassuk, amikor Jézus meglátta ott állni angyát, ugye Máriát, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad, és ugye így folytatja, hogy fiú, íme a te anyád. Megint csak azt látjátok, hogy János úgy beszél magáról, hogy ő az, akit szeretett az Úr. Nagyon egészséges dolog egyébként keresztényként így élni a keresztény életünket, hogy azt tudatosítjuk magunkban, és ez a szívbéli meggyőződésünk, hogy én vagyok az, akit szeret Jézus. Megkérdezem tőled, hogy mennyire okoz ez neked nehézséget. Nyilvánvalóan ugye a szellemi érettségünk határozza azt meg, hogy azok a felismerések, ahogy az atyát megértettük, megismertük, ennek a mélysége határozza azt meg, hogy milyen bizonyossággal, meg felhőtlenül vagyunk képesek kimondani, hogy én vagyok Jézus tanítványa, akit szeret. Én is szeretek mindenkit. Tehát ez a szeretet, amelyről ő beszél, először azt lehet látni, hogy jó kovászként benne jelenik meg, és megjeleli a személyiségét az apostolnak, és a személyiségében megjeleli a szeretetnek ezt a túlcsordulását, ami kisüt kisugárzik a soraiból is. A szeretetben, azt olvastuk ebben a szakaszban, tehát azokban a kapcsolatokban, amelyet áthat a szeretet, tudjuk, hogy nincs helye a félelemnek. Tehát ahol a szeretet légköre van, egy családban, egy baráti kapcsolatban, egy gyülekezetben, egy munkahelyi légkörben, ahol a szeretet a domináns, az határozza meg az egymáshoz való viszonyulást, egymásra gondolást, a konfliktusok kezelését, a különbözőségekhez való viszonyulást, ott arra légkörre jellemző az, hogy nincs helye a félelemnek. Nagyon érdekes, hogy János éppen a utolsó nappal kapcsolatosan is ezt írja, tehát az utolsó ítélettel kapcsolatosan, amikor az ember megáll majd Isten ítélőszék előtt, pontosan ezt írja, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, írja, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát azonosultunk vele. Mi is vele együtt meghaltunk, és feltámadtunk. Mi is, ahogy az Isten fia, Krisztus az atyához tartozik, mi is, mint a feltámadott Krisztus, akik vele együtt meghaltunk és feltámadtunk, az atyához tartozunk, tehát bizalommal tekinthetünk az ítéletnapja felé, mert aki bennünket elfogadott életünkben, ebben a tükéletlen voltunkban, hogy ne fogadná el bennünket majd, amikor a mennyei világba belépünk, Jézus Krisztusba vetett hitünk által. Tehát a szeretetben nincs félelem, azt lehet látni, nincs félelem, nem mérgezi meg a félelmet, akár a jövővel kapcsolatos gondolatokat sem mérgezi meg a félelem. Ahol azokra a kapcsolatokra, amelyet áthat ez a fajta szeretet, az isteni szeretet, annak van perspektívája, jövője. Sok esetben az emberek azért nem merik elkötelezni magukat egy-egy kapcsolatban, akár párkapcsolatban is, mert hiányzik ez a fajta meggyőző, elfogadó szeretet. Túl sok a feltétel, túl sok a ha, túl sok a mert. Azonban, ha a szeretet jellemzés hatja át a szívünket, és így a kapcsolatainkat, akkor jellemzi azt, hogy bizalommal teljes a jövőre nézve, és a bizalom jelenik meg, és nem a félelem. Na hát ezeknek a gondolatoknak a fényében, amit itt elmondtam, ízlelgessük a 1 János 4:18-at. Én, ha eddig még nem tetted és nem tanultad meg ezt az igeverset, nagyon szeretettel bátorítalak, hogy kívülről tanuld meg, és forgassad magadba, te is. Ugye én is, ugye, amikor ugye nyáron, augusztusban hozta elém az Úr, hogy erről beszéljek itt az ősz időszakban majd a gyülekezetben. Én is azóta forgatom magamban ezeket a gondolatokat, a héten intenzíven próbáltam emészteni, ízlelgetni ezt az igét, hát gyönyörű egyébként. Tehát azt mondja az írás, hogy a szeretetben, az agapéban, az Isten szeretetére utaló kifejezése, ez tehát a feltétel nélküli elfogadó szeretetről van szó, a megbocsátásra kész szeretetről van szó, a befogadni kész szeretetről van itt szó. Nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett tökéletessé, még tökéletessé a szeretetben. Hogyan tudunk teret adni Isten szeretetének? Ugye itt ez a nagyon fontos kérdés, tehát hogyan tudja a szeretetnek a jó kovásza, az Isten szeretetének jó kovásza, Isten országának módjára egyre jobban áthatni a szívünket, a személyiségünket, az életünket, a bensünket, hogy aztán a János időskori példáját hozva bennünket is így kisugázó módon áthasson ez az Istentől való feltétel nélküli elfogadó szeretet. Különös dolog történt velem a nyáron, és ez is inspirált arra, hogy beszéljek erről nektek is, mert én magam is egy-két dolgot úgy megnyitott előttem az Úr magammal kapcsolatban, meg szituációk értelmezésével kapcsolatban is. Korábbi professzorommal beszélgettünk egy konkrét helyzetet elemezve és értelmezve, amiben mind a ketten benne voltunk, és nagyon érdekes gondolatokat vetett föl, aztán szót követett, és aztán elkezdtem utána még gondolkodni ezen. A negatív személyekkel kapcsolatosan, akikre néz a lelkünkben, megszólal a vészjelzés. Biztos volt már olyan szituációban részletek, hogy volt valaki, csinált valamit, vagy mondott valamit, és egyszerűen a bensőtökben, a szívetekben ez a vészjelzés, ez a rossz érzés megjelent. Volt már ilyen ismerős érzés? Hogy itt valami gáz van, nem jó, veszély van, veszélyes ez az ember, rosszat akar nekem, rosszat akar a közösségünknek. Betolakodó lépett be a közösségbe, a kapcsolatrendszerükbe, szét akarja zilálni az életünket, és már is, amikor ez a veszélyérzet megjelenik, hozzá azonnal kapcsolódik a félelem. És amit a professzorom figyelmembe ajánlott, ez nagyon érdekes volt, és ezen elgondolkodni is döbbenetes, hogy a félelem, ez a típusú vészjelzés, amikor megjelenik az ember lelkében, és egy közösség kezdi ezt érezni, érzékelni, akkor kollektív félelemmé válhat. Egy személlyel vagy helyzettel kapcsolatosan megjelenhet az egész közösségben a félelem. És a félelem azért veszélyes, mert többször elmondtam már itt korábbi igehirdetéssel kapcsolatban, hogy a félelem az egyik legrosszabb tanácsadó. Ugyanis a félelemből aztán védelmi reakciók fakadnak, ugyanis meg akarjuk előzni annak bekövetkeztét, amitől félünk, hogy megtörténjen, és durva dolog, de ez a félelem azonban éppen bevonza az életünkben azt, amitől félünk. Jobb könyvében azt olvassuk, hogy így mondja Jobb, amitől féltem, amitől rettegtem, végül az történt meg velem. A félelem aztán, ugye, mint mondtam, rossz reakciókat, ugye veszélyezetből fakadó, ez a kollektív félelem, amikor megjelenik egy közösségbe, rossz reakciókat fog szülni. És meg is fogalmaztam néhány rossz reakciót, ami lehet például meghunyászkodás. Tehát azzal a személlyel kapcsolatosan, akivel kapcsolatosan megjelent ez a kollektív félelem, mert dominál, mert leural, mert félelmet kelt, azzal kapcsolatosan megjelenhet a közösségben, mint lelkület, a meghunyászkodás. Aztán megjelenhet a megalkuvás, azaz, hogy a konfliktust elkerüljük, és ne következzen be, amitől félünk, hogy akitől félünk, ne árthasson nekünk, ezért megalkuvások sorozata következhet, nem vállaljuk fel a megértett igazságot, nem konfrontálódunk, hanem elfogadunk, csendben elfogadjuk a rosszat. Aztán megjelenhet a menekülés is, Ugye, ami szintén rossz reakció lehet ebben a helyzetben, tehát ki akarunk lépni abból a helyzetből, el akarunk menekülni abból a helyzetből, hogy akitől félünk, az ne áthasson nekünk. Persze lehet, ennek, lehet, ez jó is lehet, helyes is lehet, amikor kilépünk valamiből, amikor már életveszélyben vagyunk természetesen, nem ezekre a helyzetekre mondom ezt. Aztán a hamis megengedés is beléphet, azaz elkezdek engedni neki, teret adni neki, pusztán azért, mert félek attól, a következménytől, amelyet az fog eredményezni, ha én utat próbálok, vagy útját állom az általam, vagy a közösség által félt személynek. És természetesen a kollektív gyűlölet vagy utálat is megjelenhet az emberben, vagy egy közösségben is, hogy akivel kapcsolatosan a félelem megjelenik bennünk, azzal szemben az elnézés, az utálat akár kollektíve is megjelenhet egy közösségben. Családban is előfordult ez. A teljes szeretetről azonban azt olvassuk, hogy a teljes szeretet segít a másik megtérése, jóra segítése érdekében felvállalni a konfliktust. És a félelem helyett így az Isten szeretetének ad teret. Azaz, például, van valaki a környezetedben, osztálytárs, munkatárs, családtag, aki rendszeresen érzelmileg beléd rúg. Tehát úgy viselkedik, hogy rendszeresen megbánt. Ezért már félsz vele találkozni is, beszélgetni is, elkerülnéd legszívesebben. De milyen ciki, ha ez olyan közeli rokon vagy családtag, aki közeledben van, vagy munkatárs, vagy osztálytárs, vagy tanárod, főnököd, akivel valamilyen módon muszáj találkoznod, nem ugorhatsz ki az emeletről az ablakon, újra és újra találkozott kell vele, és ha már ilyen helyzetben az elkerülést választottad, elmenekültél máshova, akkor azt tapasztaltad, hogy ezen a másik helyen is megtalált a félelem. Mert valójában ezt a reakciót magadban hordoztad és vitted oda. És a konfrontáció azt jelenti, hogy szemében nézel a másiknak, és azt mondod neki, hogy figyelj, a rossz gyógyszert vetted be? Azért vagy ma ilyen kötekedő? Azt gondolj, be ezt a napot együtt fogjuk tölteni. Mi lesz ennek így a vége? Például, tehát konfrontálódsz, visszatükrözöd a másiknak, hogy az a viselkedés, ahogy ő viselkedik, az a konfliktus csak generálni fogja, és neki is, meg neked is rosszabb lesz a helyzeted. Tehát a szeretet kiűzi a félelmet, és a szeretet egyfajta egészséges magabiztosságot áraszt a lelkedbe, a szívedbe, a szellemedbe. Nem félsz konfrontálódni, mert nem az a lényeg, hogy a másik elfogadja, amit mondasz, hanem az, hogy érzékeltesd a másikkal, hogy ahogy viselkedik, az mind a kettőtöknek rossz lesz, mert megmérgezi a kapcsolatotokat. Ezért mondja tehát az apostol, hogy adjunk teret az Isten szeretetének, egyre inkább és egyre mélyebben, mint jó kovász, hassa át a szívünket, szellemünket, ez az isteni szeretet, engedjük magunkat szeretni, csodálkozzunk rá az Isten szeretetére, legyünk közösségben az atyával, elmélkedjünk az ő igéjén. Én javaslom nektek, hogy ezt a szakaszt akár többször is olvassátok el, mint mondtam, tanuljátok meg ezt a 1 János 4.18-at. Akár az egész János első levelét el lehet olvasni, mert áthatja ez a fajta gondolat az egész levelet egyébként. És csodálkozni fogtok, hogyha rá tudjátok bírni hasonlóképpen hozzám a lelketeket, a szíveteket, a gondolataitokat, hogy akár ötször is nekifussatok egy-egy ige szakasznak, mert elkandoznak a gondolataitok mindenfelé, és újra végigolvassátok, hogy hasson a szívünkre, hasson a személyiségünkre Istennek a beszéde. És azt tudom mondani nektek, hogy az Istennel eltöltött, ilyen módon eltöltött idő valóban átformáló, átalakító erővel bír az ember személyiségére tekintettel. Nem is tudom egyébként, hogy én nem is tudnék keresztény életet élni, ha időről időre nem töltenék így időt az igével. Tehát az igét olvasva, tanulmányozva, ezért én nagyon hálás vagyok például azért is, hogy nekem lehetősége van prédikálni. Nekem az ige hirdetés, hogy megfogalmaztam magamban a héten, hogy nem valami olyan tevékenység, amelyel valami hiányt töltök be az életembe, hogy itt elétek álljak, és akkor most kiélem magam, hogy itt beszélek. Nekem ez nem hiányzik. Az égatt, aminek semmi szükségem arra nincs, hogy én azért álljak ide, hogy itt álljak, és akkor hallgassatok engem. Én ezért nem jönnék ide. Alapvetően azért csinálom, amit csinálok, mert úgy hiszem, Isten elhívott, és például ma is bízott rám valamilyen üzenetet, amelyből ti is épülhettek, és van értelme megosztani, van értelme erről beszélni. Ha azt látnám, hogy semmi értelme nincs annak, amit mondok, ide se állnék. És kérnélek is titeket, hogyha így alakulnak, akkor szóljatok. Hogy még én is időbe észrevegyem. És ne kíméljetek ebből a szempontból. De ezért szeressenek. De Isten szeret engem, ez a legfontosabb. Tehát én magam is hálás vagyok azért, hogy újra és újra, akár napokat, órákat tudok eltölteni egy-egy dologban, egy-egy témában gondolkodni, imádkozni, és hát picit engedni azt, hogy mélyebbre hasonl az Istennek a beszéde a felszínnél, mert szükségem van rá. És amikor ez megtörténik, akkor szembesülök leginkább, hogy mennyire nagy szükségem van rá. Amit nem is gondoltam korábban, ilyen nagy szükségem van rá. Nem voltam túl bonyolult, remélem. Tehát amikor több időt tudok eltölteni így az igével, akkor szembesülök azzal, hogy mennyire nagy szükségem is volt erre. Korábban nem is gondoltam, hogy ennyire. Mert az életet el lehet tölteni egyik nap a másik után. És tudod, azt tapasztalom, hogy a szívünk csendesen kihűl. Múlt héten énekeltük azt a dalt, hogy a tűz meg szenvedély nélkül ne legyek előtted, amikor dicsőítelek. Hanem megérintett engem. És el is gondolkodtam, uram, hogy állok a szenvedéllyel. És bánkódtam is miattam, mert azt vettem észre, hogy nem lobog annyira a tűz bennem. És milyen jó volt ezen elgondolkodni, és azt mondja, uram, hogy lobbancs lángra, gerjezd bennem a szenvedélyt, a tüzet, a lelkesedést, hogy ne legyek tompa a te dolgaidra, ne legyek passzív a te dolgaidra, hogy ne veszítsem el a gyermeki csodálkozásnak azt a lelkületét, hogy rácsodálkozz a drága igédre, a drága igédnek a kijelentésére. És bátorítalak téged is, ha a tompasság uralná a te szívedet is, mert ráébrednél valahogy ilyen tompa, passzív, ilyen semmi lelkiállapotban lennél, akkor keresd az Urat, és különíts el időt. Lehet éjszaka is imádkozni, persze, nyilván aludni se árt, de szakíts ki időt arra, hogy igenis az Isten igéjével tölts időt, és Isten igéjét tanulmányozz az ő drága közelségében kérve, nyitva lenni szívben, szellemben arra, hogy Uram, szólíts meg, Uram, a felszínnél juttasd mélyebbre a magot, az igédnek a kijelentését, ige magját. Tehát a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet, azt mondja János, kiűzi a félelmet, mert a félelem az gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett tökéletessé, vagy teljessé ebben a szeretetben. A félelem kifejezés ebben a ige versben úgy is visszaadható, hogy rettegés, vagy megijedés, ijegység. Pontosan erről beszéltem nektek, ér egy szituáció, és megijedsz, megrettensz, hogy most mi lesz ebből. Aztán a gyötrelem, félelem gyötrelemmel jár, ez a kifejezés pedig olyan érdekes, hogy jelenti a büntetést is, tehát a gyötrelem valami olyan lelki zavar, amely visszahat az ember személyiségére, az ember életére, tehát pusztítja a saját életét, a lelkét az embernek. A gyötrelem az olyasmi, mint mikor valami elindul a rothadásnak, és egyre inkább teret nyer a rothadás abban az egészséges dologban, vagy valami féreg elkezdi megrágni az egészséges gyümölcsöt, és egyre inkább teret nyer benne ez a féreg, és az ürülékét is már otthagyja, és aztán előbb-utóbb az egészséges gyümölcsön is meglátszik, hogy féreg rágja, vagy az egészséges fán is meglátszik, hogy féreg rágja. Tehát a gyötrelem kifejezés van olyan, mint amikor rágja valami az embernek a lelkét, az életét, és lassan elkezd pusztulni. Aztán a szeretet pedig kiűzi a félelmet, ez pedig nagyon érdekes, olyan, mint egy kidobó legény. Képzeljétek el egy futballmeccset, amikor berohan valaki a futballpályára is, rendbontást idéz elő, és oda mennek a kidobó legények, megfogják és kidobják az utcára. Azt mondja, hogy szeretet megfogja a félelemnek a grabancát, és kihajítja az életedből. A szeretet olyan, mint egy erős kidobó legény, ami az oda nem való, a lelkedbe, a szívedbe nem való félelmet megfogja a grabancánál, és kihajítja, kidobja az életedből. Nem is gondoltad, igaz, hogy a szeretet ilyen erős. A szeretet nem egy gyámoltalan érzés, egy lagymatag, puhány lelkület, hanem igenis az a legmarconább kidobó legény, ez a harcedzett, különböző harcművészetekben jártas, küzdő lélek, küzdő szellemiség, a szeretetnek a szelleme, igenis képes kitenni az életünkből, kihajítani, kidobni az életünkből a félelmet, mint ahogy a kidobó emberek, a rendezők kidobják a futballmeccsről a rendetleneket. Igen. Aztán a tökéletes. Azt mondja, hogy aki fél, nem lett tökéletes a szeretetben, itt már is elő lehetne venni a egyébként nem feltétlen igaz, hogy ez általános volt a középkorban, tehát ez a korbácsolás. Biztos, hogy voltak ilyenek, de azért ez eléggé eltúzó egyesek szerint a fejezések alapján elég eltúzó. De nem is az a lényeg, hanem mikor azt mondod, hogy nem lettem tökéletessé a szeretetben. Néhány keresztények a reakciója, előveszi a olmos korbácsot, és elkezdi magát ütni. Nem vagyok még tökéletes a szeretetben. Hogy lehetnék tökéletes a szeretetben? Jaj, bűnös ember vagyok, gonosz vagyok. Igen, csak ez a kifejezés nem ezt jelenti. Alapvetően valami olyan, maga a görög nyelvtani szerkezet arról szól, hogy tesz veled valaki valamit. Tehát nem te leszel tökéletessé, hanem valaki téged tökéletesít. Valamilyen hatás éri az életedet, a lelkedet, a szellemedet, és ez a külső hatás tökéletesíti benned a szeretetet. Éppen erről beszéltem, az atyával eltöltött idő, az igével eltöltött idő, az igén való elmélkedés, a Szentlélek által való közösség az élő Istennel, a mennyi atyával, aki maga a szeretet, ahogy olvastok itt Jánostól. Ez a közösség, ez a hatás tökéletesíti benned a szeretetet. Erről beszél János apostol, hogy akiben megvan a félelem, az még, arra még nem tudott úgy hatni az atya szeretete, hogy mint kidobó legény, az erős marcon a kidobó legény, kihajítsa az életéből, kidobja az életéből a félelmet, amely aztán rombolja az ő lelkét, mert ugye gyötrelemmel jár. Töltse el hát a szívünket az atyával a közösség által az Istennek a szeretete. Azt is tudjuk a Bibliából, több helyről is, de csak egy igét hadd hozzak ide, hogy lehet növekedni a szeretetben, és a szeretetben való növekedés a szeretet befogadása által lehetséges. Aláhúzza az előbb elmondott gondolatokat az igevers. 1 Tesszalonika 3.12. Titeket pedig az úgy alapítson és gazdagítson a szeretetben. Egymás iránt és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. Látjátok, itt megint több kört is lehet látni. Az egymás iránti szeretet, a mindenki iránti szeretet, és azt mondja a Biblia, hogy az úgy alapítson titeket, de azt mondja Pál apostol, hogy ezt a szeretetet bemutattuk mi is nektek. Tehát azt mondja a Biblia, hogy igenis, embereken keresztül, akikben ez a Jánoshoz hasonlóan a Krisztusi szeretet, a Krisztusi szeretet ilyen módon kiárad, megnyilvánul, ez építi bennünk a szeretetet. Építő módon hat a mi szellemünkre, az Isten szeretetének a másikon keresztül való megtapasztalása. Amen. Gondolj bele, hogy milyen erős szeretet hatás az életünkön, amikor bajban vagyunk, és valaki törődik velünk. Igaz? Felhív, ír nekünk, ránk kérdez, felajánlja a segítségét, nem? Hogy ez valami olyan, amiben megérezzük a feltétel nélküli szeretetet, ami átsüt a másikon keresztül, ezért mondja Pál, ahogy a mi szeretünk titeket azzal a szeretettel, amit mi is kaptunk az atyától, mondja Pál. És akkor itt kapcsolnám az erősek és az erőtlenek témáját ehhez. Azt mondja a Szentírás, Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Kit nevez tehát a Biblia erősnek? A szövegben, a görög szövegben az erős kifejezés a Szentlélekre vonatkozó kifejezés. Tehát a Szentlélek ereje, hatalma áll itt. Azt mondja, ti erősek, azaz ti, akik a Szentlélek által erősek vagytok. A Szentlélek által a szívünkbe áradt isteni szeretet által erőt öveztetek fel. Azt mondja, ti vagytok az erősek. Kik az erősek a Biblia értelmében? Akik teret tudtak adni az életükben a Szentlélek által Isten szeretetének. Ugye? Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szentlélek által. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy ti erősek, az nem azt jelenti, hogy én erősnek gondolom magam, hanem hogy teret nyert az életemben már az Isten szeretete, amelyet tovább tudok adni másoknak is. Meg tudom osztani ezt a szeretetet a másikkal, és el tudom őt hordozni, mint erődlent, méghozzá a Szentlélek ereje által. Ezeket a keresztényeket nevezi a Biblia életnek, felnőtt korú, vagy erős keresztényeknek, akiknek az életében és életén keresztül a szívükbe áradt isteni szeretet a Szentlélek által teret tudott nyerni bennük, és így általuk. Nézzük meg az érzéseket. Pozitív és negatív érzések. Mert ugyanis a félelem maga is egy érzés. Nyilván szellemiség is lehet, mert a Biblia beszél a félelem szelleméről, de kétségkívül a félelemhez kapcsolódik egy érzés. Mindannyian tudjuk, hogy milyen a félelem érzet. Nyilván ennek vannak pozitív oldalai is, például félek, és ezért nem megyek bele olyan veszélyes szituációban, mert megvan a félelem érzetem, ez egészséges. Itt a fóbosz, a beteges, a fóbiás félelem, vagy a rettegés az, amiről beszél a Biblia a felolvasott ige szakaszban. Tehát beszéljünk először is a Szentlélek korrekciójáról. Képzeljétek el egy szituációt, amikor megjelenik a kollektív félelem egy közösségben. Egyébként ez elegendő, hogyha valaki otrombán nyilatkozik meg. Bántóan nyilatkozik meg egy közösségben. Durván neki megy a másiknak. És mit szoktam mondani? Megfagyott a légkör. Ismerős? Megfagyott a légkör. Úgyhogy milyen nehéz utána bármit is mondani. Néha ugye ez a megfagyott a légkör, hogy némaság ül a csapatra, és nem voltunk rá felkészülve. Ez egy érzés, amely megjelenhet, és ezek a reakciók, amik ilyen félelmet kelthetnek egy közösségben, vagy egy személyben, ezek ugye megjelenhetnek ilyen beszédekben, szavakban, megnyilvánulnak, olyan dolgot mond a másik, hogy az így megfagyasztja a levegőt, meg, hogy is mondják, azt szokták mondani, megáll benne az ütő, de nem feltétlen kellenek szavak. Tehát gondoljatok olyan szituációkra, amikor mondjuk Gitta mond nekem valamit, és akkor én mondjuk egy ilyet nyomok. Megkezd Gitta, mi a bajod? Semmi. Semmi. Mi lenne? Hát ugye valószínűleg nem ápolni fogja a kapcsolatunkat. Ez a fajta, mondtam valamit, de nyilvánvalóan az ábrázatomon, meg ami kisugázott belőlem, nyilvánvaló, hogy nem azt gondolom. Tehát szavak nélkül is az emberek viselkedése meg tudja fagyasztani a légkört. Mi történik ilyenkor? Hát, ha én vagyok az, aki megfagyasztottam a légkört, és én hívő ember vagyok, döbbenetes egyébként, éppen a professzorommal elemeztük ezt a szituációt, és aki ilyen megfagyasztó módon reagált, döbbenetes volt látni, mert hívő ember, szereti az Úr Jézust. A Szentlélek elkezdte korrigálni. És gyakorlatilag néhány mondaton belül korrigálta a korábbi viselkedését. Ő ezt nem fogalmazta meg így, meg lehet, hogy utólag, ha a filmen végignézte volna, akkor ezt úgy leesett volna a dolog, de a Szentlélek elkezdte korrigálni. Miért? Mert a Szentlélek szólt neki, hogy ez nem jó. Nem jó, hogy viselkedsz. Nem építő, ahogy viselkedsz. És a Szentléleknek a korrekciója, a jelenléte az Istennek, elkezdte korrigálni a hozzáállását, és megváltoztatta azt. Mert látta, hogy a viselkedése nem azt a hatást váltja ki, amit egyébként ő szeretne. Mert nem ezt akarta. Értitek? Ilyen az, amikor a Szentlélek jelenléte ott van egy közösségben, és a Szentlélek elkezd működni. És akár menet közben is korrigálni bennünket, ha figyelünk a Szentlélekre, és nem tompult el a hallásunk. Akkor szoktak az emberek megmaradni bántó viselkedésekben, ha eltávolodnak az Úrtól, és vagy egyszerűen a testi döntéseket hozzák meg, mert a test a szellem ellen tör, a Szentlélek ellen, a Szentlélek meg a test ellen, és ezek szüntelen viaskodnak, és bizony élhetek, ahogy Pál apostol mondja, testi módon keresztény életet. Amikor a saját emberi, testi indulataimnak szolgáltatom ki magam, és nem pedig a Szentlélek szabályozó munkája nyert teret az életemben. A Szentlélek korrekciójával kapcsolatban azonban azt is el kell mondanunk, és el kell gondolkodnunk rajta, hogy az érzések nem azonosíthatók a Szentlélek vezetésével. A lelkünkben nem feltétlen az érzések mutatják meg, hogy jó irányba haladunk, vagy rossz irányba haladunk. Lehetnek rossz érzéseink, holott az Isten akaratában vagyunk, és lehetnek pillanatnyi jó érzeteink is, pedig nem is az Úr akaratában vagyunk. Mózesről mondja az írás, a Zsidókhoz írt levélben, hogy inkább vállalta Mózes Krisztusra nézve az Istenért való szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Tehát azt mondja a Biblia, hogy igenis a bűnnek van gyönyöre. Tehát eltöltheti az embert, még hívő embert is, bizonyos jó érzés, amikor olyan dolgokat cselekszik, ami a testének jó, ami egoista, önző vágyait szolgálja, és mondhatja azt, hogy az Úr áldott meg engem. De ez pillanatnyi. És lehetnek bennünk rossz érzések, holott Isten akaratában vagyunk. És nagyon veszélyes a mai kereszténység. De a mai kereszténység elment az intuitív vezetés irányába. Az intuíciót nem úgy értem, hogy János barátunk itt többször mondta, hogy a nyitottságot a Szentlélek szavára, hanem azt, amikor emberek a benyomásaikkal azonosítják a Szentlélek szavát. Ebből óriás üzlet van ma, iskolák vannak ebből, menedzsment iskolák és könyvek vannak erről, intuitív vezetésnek hívják. És sikereket érnek el. Tedd azt, amit sugalmaz neked valaki. Na de hát ki sugalmaz? Ez a kérdés. Ki adja neked a benyomást? A rossz érzés, vagy jó érzés még nem jelenti azt, hogy neked a Szentlélek sugalmazott bármit is. Nézzünk néhány példát, ugye a jó érzésre mondtam egy példát, de nézzük a rossz érzésekre való példát, amik annak ellenére jelentkeztek valakiben, hogy Isten akaratában mozgott. Attól, hogy rossz érzés van a lelkedben, vagy a lelkünkben, még nem jelenti azt, hogy nem az Úr akarata szerint mozogsz. Miért? Mert a test törekszik a szellem ellen. Hogy ne azt tegyétek, amit Isten akar, hanem az ellenkezőjét. És ez azt mondja a Biblia, hogy szüntelenül, szakadatlanul történik az ember szívében, a személyiségek legmélyén, a szellemében. Tehát néhány bibliai példa, csak röviden. Még ezelőtt a János 11.33-at, hogy itt Lázár halálakor történik az esemény, akit Jézus szeretett. Amikor Jézus látta, hogy Mária, Lázár testvére sír, és vele együtt jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott. Hát ugye a megrendülés és a háborgás az nem pozitív érzelmek, igaz? Amikor azt mondjuk, hogy háborog az ember lelke. Az egy felkavaró érzés. mégis ebben a helyzetben abszolút pozitív volt. Jézus lelke háborgott, azaz felháborodott, felindult a lelke, és ez a háborgás felindította a lelkét, mert ugye egyáltalán a gyász, a fájdalma az általa szeretett embereknek, a szerettének az elvesztése, a halála, aztán nyilvánvalóan átvitt értelme, vagy kicsit távolabbról nézve, a bűn pusztító ereje, ahogy a halált behozta az ember életében, felkavarta az Úr Jézust, és nyilvánvalóan együttérzést is munkált a szívében. Tehát éppen ez a felkavarodottság érzése Jézus esetében a szeretetnek a megnyilvánulása volt. És nem rossz volt, ez a Szentlélektő volt. Éppen a szeretet talált utat a felkavarodottságban, az ő szívében. Tehát egy rossz érzés emberileg egyébként, amit nem szeretem érzés pontosabban, a szeretetnek a motiváltságára, a szeretetnek a túláradása volt az ő életén. És aztán, ahogy megyünk tovább egy másik történethez, János 2.13-ban van leírva, ez a templom megtisztítása, eset, elolvasom az igét, aztán csak pár gondolatot mondok hozzá. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ugye bizniszeltek a templom külső részében. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból, a pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galamb árusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás, üzletelés házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretetem észt engem. Most megjelenik a féltő jelző a szeretet mellett, és megjelenik a szeretet mellett az, hogy emészt. Hát mind az emészt, valami felemészt, vagy emészt, mind pedig a féltő szeretet, vagy féltékenyen szeretni valakit, ezt is jelenti, az alapvetően nem egy pozitív lelki alkat, egy felkavarodottságot jelent az ember életében. Mégis Isten szerint való módon nyilvánult meg ez az érzés, és minden, ami ehhez kapcsolódott Jézus életében ezen a helyen. Tehát féltő szeretet, igyekezett buzgalom, rajongás, hév, vagy féltékenység is ezt is jelenti, amely emésztő tűzként jelent meg Jézus szívében, és aztán vált cselekedetté, mert ugye szembesült azzal, hogy elveszik a helyet ezek a zsidók, kalmárok, a pogányok udvarából, és megtöltik, ugye azt is olvastuk, hogy ezek az állati ürülék befolyt a szent helyre is, amik ott ugye voltak az állatok, másrészt pedig nem volt hely a pogányok számára, akiknek Isten külön helyet rendelt a pogányok udvarát, hogy elmehessenek a jeruzsálemi templomba, és bemehettek a pogányok udvarába, és ott imádkozhattak Istenhez, és ahogy a Salamon imádkozott, az imádságaikat pedig Isten kész volt meghallgatni ezeknek a pogányoknak is. És itt volt ez a biznisz, ez is benne volt a Jézus felindulásában, jó értelmet haragjában. Aztán ez a isteni szeretet ilyen módon való indulatban nyilvánul meg, emésztő tűzként nyilvánul meg, ha azt látjuk, hogy az általunk szeretett emberek önpusztító módon élnek. Vagy hamisságukkal elfedik az Isten valódi arcát. És eltántorítanak sokakat a hittől. Pál apostolban is megjelent ez a fajta indulat, méghozzá az első misszióállomáson, ahol a gyülekeplántáló munkára indultak, Barnabás társa Pálnak ciprusi származású levita volt, és így Ciprusra mennek először, ott Pál ugye nak a munkatársa Barnabás ismerős volt, és akkor azt olvassuk, itt megy az evangelizáció, prédikálnak, és nézzétek, mi történik. Apcsa 13.8-tól. De Elimás, a szónak jelentése erős, tehát valamilyen szellemi erősséggel bíró, és folytatja is, hogy milyen erősség volt benne, milyen démon erősség volt benne. A varázsló neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, már mint Pállal és Barnabással, és igyekezett eltéríteni a helytartót, a prokurátor volt, a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, figyeljetek ide az evangelizációs mozdulatra, és így szólt: te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember. Te ördögfajzat! Te minden igazság ellensége! Nem szűnsz meg elfeldíteni az Isten, az Úr egyenes útját, útjait. Most íme az Úr keze rajtad van, vak leszel! Nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály sötétség szállt rá, és botorkáva keresett vezetőket. Amikor a helytartó látta a történteket, hiszem Sergius Paulus volt, hitt elámulva az Úr tanításán. Tehát látjátok a gyümölcsét ennek az egész eseménynek, hogy ez a római prokonzul, helytartó, ez hitre jut. Na de hát akkor most mi van? Hát mondhatod azt, hogy bocsi, hát én nemhogy nem nyilvánultam még így meg, de nem is mernék. Hát így ördögfajzatnak nevezni valakit, meg szóval így azért ez kemény beszéd, akkor most mi van? Ilyen esetekben fontos az önvizsgálat. De szembe kell néznünk azzal, hogy a bennünk megjelenő indulat milyen irányú. Valaki ellen, vagy valakiért haragszunk. Ugye mondás ehhez kapcsolódik, hogy tehát nem ellened, érted haragszom. Amikor valakit ugye szemben megrász, hogy tér már észhez, mert hát a pusztulásban még. Hát mi lesz ennek a vége? Hát nem látod, hogy önpusztító életet élsz? Hogy a gonoszság teret nyert az életedben? Hogy körülötted megfagy a levegő? Hát mi lesz így veled? Hát tönkreteszed magadat is, meg a többieket is. Hát miért nem térsz észhez? Ugye itt nem arról van szó, hogy engem megsértettek. Én jaj, kis szenzitív. Pusztuljon el, aki ilyen rosszat tett velem. Menjen a pokolba! Égesse meg a tűz! Ugye Pál apostolnak a szívében közel sem volt ez az érzés. Ő igazán azért gyöntötte el ez a fajta a Szentlélektől való indulat, mert valaki az Úr útjáról el akarta téríteni a megtérni vágyót. És abból az emberből egy gonosz szellem szólalt meg. Amikor Péter apostol azt mondta az Úr Jézust, amikor elmondta nekik, hogy elmegyek Jeruzsálembe, hogy odaadjam az életemet a bűnösökért, és meg fogok halni a pogányok keze által. Akkor Péter azt mondta neki, nem történhet meg veled ez, Uram? Hát majd csak, hogy elment az eszed? Mit mond neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán, vagy kerülj mögém, Sátán, mert te nem az Isten szerint gondolkozol és beszélsz, hanem az ördög sugalmazására szólaltál meg. Hoppácska! Na de itt nem arról van szó, hogy valaki megsértődött, érted? És ki akart osztani a másikat. Hanem éppen érte, miatta. És azért itt néhány óra vagy nap Eli másnak is aratott, hogy elbotorkálva végig gondolja az életét. És esetleg megtérjem. Mert találkozott valami nagyobb hatalommal, mint akit ő eddig szolgált. Igen. Tudnod kell, és tudnunk kell, ki ellen harcolunk. Az Efézusi Levél 4. rész 26-27-es versében azt olvassuk, a keserűséggel kapcsolatosan is elhangzott itt. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a haragotokkal, helyet csagyatok az ördögnek. Mi van? Most akkor haragudjak, vagy ne haragudjak? Akkor mi az ábra? Hogy aki szeret, az haragudhat? Hogy aki hívő ember, abban megjelenhet a harag? Akár negatív értelemben is, pedig nyilvánvalóan ebben a szakaszban nem arról van szó, hogy olyan haragról van szó, mint Pál apostolban volt, hanem itt valami felindulásról, bosszankodásról, felgerjedésről, ökölbeszorításról, kéz-láb ökölbeszorulásáról van szó. Attól, hogy milyen, mennyire vehemens valakinek a személyisége. A haragusztó kifejezés passzív alakban van, mindjárt szó, egy pár szót szólok. Ne vétkezzetek, azaz ne veszítsétek el a célt, mert nem nyeritek meg a jutalmat, azaz nem értek vele célt, ha céltévesztett módon viselkedtek, azt mondja, akkor nem éritek el a kívánt célt, hanem rombolni fogjátok a helyzetet és a kapcsolatotokat. Tehát olyan alakban áll itt a haragusztok, amely azt sugallja és azt üzeni nekünk, hogy egy külső körülmény hatására, egy esemény hatására, egy impulzus hatására megjelenik bennünk a harag, kiváltja a lelkünkben a harag érzését. És a Szentlélek arra hív bennünket ezekben a helyzetekben, és a Szentlélek által van lehetőségünk arra, hogy lecsendesedjünk, hogy csendesedjen fekvőhelyeden, mondja az írás, és megvizsgáljuk a haragnak az irányát. Hogy ez az impulzus, ami ért bennünket, és haragot váltott ki bennünk, ez milyen irányú harag. A személy ellen irányul, a cselekmény ellen irányul, jogos a harag, jogtalan a harag, határat adok ennek a haragnak, annak mi lesz a vége, tehát egyszerűen értelmezem a bennem megjelenő indulatot, és hadd mondjam nektek, hogy ezt szituációról szituációra célszerű megtenni, még mielőtt reagálunk. És én azt tapasztalom, ha ezt meg tudom tenni, ezt a fajta szűrést, akkor kevesebb bolondságot csinálok az életben. És kevesebbszer kell bocsánatot kérnem. Te is így vagy vele? Ha hagyom a heveskedést. Tehát végig kell gondolom, hogy a haragom az romboló, és az ördög tervét fogja szolgálni, és negatívan fog hatni a kapcsolataimra, sőt, ugye azt mondja az írás, hogy gyötrelemmel jár a harag, hát ugye a félelem és a harag, sokszor a félelem és a harag együtt járnak. Mert akire haragszom, attól félek is. A haragnak jellemzője, hogy veszélyben érzem magam tőle. Figyeljétek meg! Tehát a stabil lelkiállapotú személy, aki biztonságban érzi magát, az kevésbé lobban haragra. Tehát általában, figyeljétek meg, akire haragszom, attól félek is. És akire félek, akitől félek, ott meg fog jelenni előbb-utóbb a harag is. Ez durva, nagyon durva lelki párosítás az ember szívében. Tehát romboló a haragom, pusztító a haragom, amely végül vissza fog hatni rám is, tönkreteszi a kapcsolataimat, és végül be fog zárni engem a haragnak a tömlöcébe, és ott fog ülni egyedül. Ne adjatok helyet az ördögnek. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Azaz, vizsgáljuk meg a szívünkben megjelenő haragot, hogy milyen irányú. Érted, haragszom, nem rád? Ne álljatok bosszút önmagatokért, mondja az írás, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, vagy büntetésének, mert megvan írva ennyi a bosszúállás, vagy a büntető ítélet, én megfizetek, így szól az Úr. Aztán azt is olvassuk a Szentírásban, és ez is segít ebben a szűrésben helyre tenni a lelkünkben lelkünk felkavarodottságát, hogy a mi harcunk nem test és vérelem folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának ura ellen, és a gonoszság lelkei, vagy szellemei, vagy démonai ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, azaz, mit mond az Úr Jézus, távozz tőlem Sátán, mondja Péternek, azaz felismeri, és Pál felismerte Elimásban az ördögfajzat, tehát hogy egy démoni megnyilvánulásról van szó, hogy mögötte egy gonosz szellemek állnak. Beazonosítjuk. És azt, hogy beazonosítjuk, hogy valaki a gonosztól felindítva kárt akar okozni nekem, vagy egy közösségnek. És ez megint segít a félelemtől, az emberektől a félelem csapdáját kikerülni. Az embertől a félelem csapdába ejt. Tehát nem test és vérelem folyik a küzdelmünk, ezért meg kell vizsgálnom, hogy ki áll a mögött, a reakció mögött, amely megnyilvánult ebben a helyzetben. Egy kedves barátommal beszélgettem, és elmondott egy vele megtörtént esetet. Úgy képzeljétek el ezt a testvért, hogy ragyog, tele van szeretettel, buzgalommal, segítőkészséggel. Tehát tényleg azt mondom, hogy igazi példakép számomra is a keresztény életben. Egy érett keresztényről van szó. Ez a keresztény testvérem a vasárnapját a gyülekezetben tölt, és sokszor jóval hamarabb megy, mint a többiek, és nincs olyan vasárnap, hogy valamit ne szolgáljon. Mert ha nincs éppen valami szolgált, akkor megkeres, hogy mit tehet a közösségért, az Úrért, a gyülekezetért, Isten dicsőségére. És vasárnap nem dolgozik. Egész napot az Úrnak szenteli. Ez az ember kapott egy telefonhívást, emlékszem a történetre, régen hallottam, egy olyan hölgytől, aki egyedül nevelte a gyerekét, vagy gyerekeit, kisgyerekeket. És tél volt, hideg volt. És ez a kedves barátom értett a fűtésszereléshez. És ez a hölgy mondja neki, hogy itt vagyok a kisgyerekekkel, és elromlott a fűtés. Kint mínusz, nem tud elsegíteni. De hát vasárnap van. Amikor hívemben nem dolgozik. Na de mi barátunk, szent lelketeljes ember, őnek egy másodperc, hogy nem okozott ez dilemmát. Még nem is imádkozott érte, nem is gondolkodott ezen. Azonnal fogta magát és ment ez a családhoz, hogy hát ha tud nekik segíteni. Imádkozott meg is, áldott az Úr, megcsinálta a fűtést. És a már működő kazán által keltett meleggel együtt ott hagyta a jó hírét, az evangélium jó hírét, és a Krisztus szeretetének a melegét is otthagyta ezen a helyen. Nem is volt semmi baj, amíg meg nem tudta, egy vallásos, gyülekezetébe járó, gőgös, merev, vallásos áltestvér. Vagy valaki, aki lehet, hogy testvér, de hát ő nem a Szentlélek indulatának adott teret az életébe, és hát megszitta az én kedves testvéremet, hogy mégis hogy képzeli azt, hogy ő vasárnap dolgozik. Ja, persze egy fillércsekért nyilvánvalóan, tehát ő vasárnap úgy segített, hogy nem pénzért csinált, hogy nem bizniszt csinált, értitek, hanem tényleg segített, szolgált a család felé. De úgy letolta, és úgy megmondta neki, hogy a lábán alított megállni, és persze meg se kérdezte, hogy miért mentél, hogy volt ez, milyen szituáció, egyáltalán mi mozgatott téged, tehát nem is érdekelte, csak jól kiosztotta. Hát ő a barátom zsebébe kinyílt a bujlibicska, és megjelent az életébe a harag. Hát ő úgy érezte, hogy a pumpa megy felfele, és kicsi híja, hogy azért úgy rendesen helyre tegye, de eszébe jutott a Szentlélek, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Ennyi a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. A Szentlélek eszébe jutott az igét, és csendben maradt. És szót se szólt! Nem sok idő múlva balesete volt ennek a embernek, és több csontja is eltört. Volt lehetősége végig gondolni, hogy milyen indulattal is cselekedett. Neki az volt az isteni kegyelem. Tehát én a jó Istent még nem láttam elkésni sehonnan. Nyugodtan rá lehet bízni az igazság szolgáltatásra, hogy mondtam is nektek, ugye az igében itt az van, hogy ennyi a büntetés, ennyi a büntető ítélet. Ne büntessetek senkit. Értitek, amiről itt szó van? Mert ha harag haragot szül, akkor a bosszúállás szül az ember szívében. Ezért mondja az írás, ennyi a bosszúállás, azaz a büntetés, és ennyi a büntető ítélet, és én majd megítélek mindenkit, ahogy ezt megérdemli. És higgyétek el, hogy ez gyakran megtörténik az embernek már az életében. Szoktam mondani nektek, a lakótelepi lakásunkban többször nyitva hagyták a gyerekek a konyha ajtót, és ugye ők alatt elfértek, de én nem. És akkor én néha így a konyha ajtónak az élébe, hogy rendesen teliből hajoltam fel a furt, így belevette a fejemet. És, tessék? A szekrény, konyha szekrény, vagy mit mondtam? konyha szekrény ajtó. Igen, köszönöm szépen. Tehát a konyha szekrény ajtó, és belevertem úgy rendesen a fejemet. És akkor azt mondom, uram, bocsáss meg, uram, bocsáss, mit vétettem el ennek? És azt gondolom, hogy a hívő ember, hogyha nyomorúság éri, igazán Isten szereme van bennünk, az első dolog, amit megvizsgálunk, hogy van-e bűn és vétek az életünkben, ami miatt utolér bennünket a csapás. Így van? Így van? Mert hadd mondjam nektek, hogy van az Isten türelme szeretette szól. Isten még ehhez a gőgös keresztényhez is szólt, tudjátok mi által? A másik szelítség által, kedvesen. A másik szelítség által szólt utoljára. És még ki tudja hányszor egyébként amellett. De annyira el volt telve magától, hogy nem hallotta már a Szentlélek szavát, ezért utol érte a csapás. A legmélyebb csapás az átok. Amikor a saját vétkeink következménye, mint átok fog visszahatni az életünkre, és azt mondja, hogy a gyötrelem, mint pusztító hatás jelentkezik az életünkben. És elkezd lerombolni, elpusztítani bennünket, míg meg nem térünk. De még ez is kegyelem, mert még élünk. És még mindig van lehetőségünk megtérni, hogy rövid legyen az út, a szenvedésnek az útja. A lehető legrövidebb legyen a szenvedés útja, és erre mondja a Péter apostol, hogy nem dicsőség, ha valaki saját bolondsága miatt szenved. Ellenben a legnagyobb dicsőség, amikor Krisztusért szenved valaki. Tehát a szenvedésnek két oka lehet. Krisztusért szenvedni, vagy a saját bolondságom miatt szenvedni. És benne van a Bibliában, hogy bizony a saját bolondságom miatt itt a földi életben szenvedhetünk. Így van? Hányan szenvednek kapcsolatokban? Mert gyűjtik magukban a neheztelést, a haragot. És nem bírnak egy levegőt szívni a másikkal. Minden másodperc szenvedés nekik. Holott lehetne más is. És hadd mondjam nektek, hogy nekem akkora áldás volt, ami most próbálok végigvezetni titeket, ezeket így mélyebben át, hogy átjártak a szívet és megértésekre jutottam, sokkal több szabadság jelentkezik az életemben a kapcsolataim, a rossz kapcsolataim, tehát úgy értem a rossz kapcsolataim, a nehéz emberekkel kapcsolatosan. Sokkal több szabadság van a lelkemben, a szívemben, a szellememben. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezekért a szennyitogató gondolatokért, amit például egy nálamnál érettebb keresztény által az Úr lelke adott. És akkor utolsó előtti tiám, Martin Luther King, béke Nobel-díjas baptista lelkipásztor gondolatai ezek. Nagyon azt tükröződik, azt cseng vissza ezekből a gondolatokból, amit eddig is próbáltam nektek mondani. Tudjátok, ő a erőszakmentes ellenállásnak volt a híve, és ha néztek ilyen videókat vagy képeket erről a korszakról, akkor látni fogtok feketéket, hívő testvéreket, akik Dél-Amerika, az USA déli részén az utcákon térdelnek és imádkoznak. Miközben ütik és rugdossák őket a rendőrök. És nem ütöttek vissza, pedig lett volna erejük. Imádkoztak és könyörögtek. És hát az Egyesült Államok azért mégiscsak elért odáig, hogy fekete elnöke is volt már, és most ugye a alelnöke egy fekete hölgy, most nem minősítenek, hogy jó vagy rossz, hogy milyen nézetei vannak, de azért hadd mondjam nektek, hogy sok szempontból példaértékű volt, amit ez az ember a Szentlélek által és az isteni szeretet által megértett, megélt, és így képes volt tanítani. Mit mond ő? A sötétséggel nem lehet elűzni a sötétséget. Arra csak a fényképes. Gyűlölettel nem lehet elűzni a gyűlöletet. Arra csak a szeretet képes. És megértette ugye itt a 1 János 4.18-at, hogy a félelem gyötrelemmel jár, megértette ennek a terhét, a súlyát. Azt mondja, úgy döntöttem, hogy a szeretetet választom. Miért? Mert a gyűlölet túl nagy teher a lelkemben, az életemben. Tanuljuk, és szívleljük meg az apostol lelkületét, és a lelkületének kirajzolódását ebben az igeversben. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lehet tökéletessé a szeretetben. Elolvasnánk együtt is? A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lehet tökéletessé a szeretetben. Imádkozzunk együtt. Jó lesz? Gyertek, álljunk föl. Jó? És imádkozzunk. Adok egy kis időt, hogy ki a saját szívéért, életéért, élethelyzetéért imádkozzon. Aztán pedig szeretném, ha tudnánk együtt is imádkozni, és hogyha egyetértesz azzal, amit mondatról mondatra fogok mondani, akkor hangosan kérlek, hogy imádkozz majd velem. De előtte egy kis csendes imádságra hívlek titeket, hogy ki magában tudjon gondolkodni és imádkozni röviden. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy igaz, hogy a te szeretetedben nincs félelem. És ez a szeretet betölti a szívemet, az kiűzi a félelmet abból. Kérlek, taníts engem erre a szeretetre. Segíts nekem, hogy engedjem magam szeretni. Segíts nekem, hogy tovább is tudjam adni ezt a szeretetet. Eldöntöm, elhatározom, hogy nem adok teret a szeretetlenségnek, a gyűlöletnek, a haragnak, és így a félelemnek. Bocsáss meg nekem, amikor ezeket megtűrtem az életemben. Amikor a haragra haraggal válaszoltam. Tisztíts meg ezektől a bűnöktől. És töltsd be az én szívemnek területeit. Szent lelkeddel. És a Szentlélek általi szeretettel. Hadd tudjak növekedni, tanulni, fejlődni a te szeretetedben. És hadd tudjak ez szerint viselkedni, másokhoz viszonyulni. A nehéz, félelmet keltő szituációkban. Köszönöm, hogy meghallgattál, és segítesz nekem, hogy elmélyüljek, hogy belemerüljek a te szeretetedbe, atyám. A Jézus nevében. Amen. Amen. Jó volt imádkozni? Ó, de jó volt, igaz? Gyógyítja az ember szívét, szellemét. Halleluja. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és a türelmeteket is.